Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, hogy hozzánk szól János írása szerinti Szent Evangélium első részében, a 12. versben. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, pedig az ő nevében hisznek. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk örökkévaló Isten, Jézus Krisztusban édesatyánk, hogy megszólítottad az életünket, és bejelentetted, hogy kegyelembe fogadtál minket. Köszönjük, hogy nem csak megszólítottál, hanem szent lelkeddel valami csodálatos munkát végzel bennünk, aminek következtében a mi bűnös, gonosz szívünk megrendült attól, hogy te törődsz velünk és szeretsz. És elvégezted, hogy megtérésre szomorodjunk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy a te munkád révén új életünk lehet, amit ajándékba kaptunk tőled. Áldunk és magasztalunk azért, hogy folyamatosan gondviselő kegyelmed munkálkodik. Körülöttünk is, rajtunk is, bennünk is, és még arra is méltóztattál minket, hogy általunk is tudsz munkálkodni. Arra most sokszor szembesülünk annak a valóságával, hogy újra és újra alkalmatlanná tesszük az életünket a szolgálatra. Oly sokszor elfordulunk tőled, mintha nem a te nevedről neveztetnénk, mintha nem a választott gyermekeid lennénk. De hogy ma újra szólsz, és aki hűségben találtatik, megerősödik, aki elfordult, visszafordítod, visszahívod, aki elesett, fölsegíted, aki megfáradt, abba hitet ébresztes, hogy újra erősíted. Uram, de jó, hogy tudod, hogy ki hogyan érkezett ma eléd, és te jót döntöttél felőle. Hadd tudjuk átvenni, Uram, ezt a jót a Krisztus Jézusért. Ámen. Az élő Istennek üzenetét Péter apostol első levele, első része, 5. verse alapján kívánom hirdetni. A megnevezett helyen így szól az élő Istennek ígéje. Akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. A mai napon egy olyan dologról kívánok beszélni itt közöttetek, ami úgy néz ki első látásra, hogy teológus vizsgálódás, pedig sokkal több. Életvitel kérdés. Tudjátok, nagyon sokféleképpen lehet megtérni egy-egy embernek. Beszélnek ilyen korosztályos különbséget, hogy van gyerek megtérés. A gyerek megtérésre azt mondják, hogy a kisgyerek nagyon komolyan veszi, hogy egyszer meghallja, hogy Jézus Krisztus szereti, és akkor nagyon boldog az ő megváltó Jézusával, de ezt követnie kell egy felnőtt fejjel, egy érett fejjel való döntésnek is, hogy meg kell térni felnőtt fejjel is. Aztán mondják, hogy van olyan, hogy valaki azt hiszi, hogy megtért, pedig csak egy közösségben, vagy egy táborban, ahol az volt a központi dolog, hogy meg kell térni a bűnösöknek, egyszerűen magával ragadja az a hangulat, hogy a többiek megtérnek. És hát neki se lehet lemaradni. És ott ne haragudjatok a szóért, tudom, hogy hallatlan szent területen járok, de mégis van szent divat is. A táborokban, az egyházi táborokban a szent divat a megtérés. Persze van olyan divat is, ahol azt mondják, hogy legyünk világiasabbak a világiasoknál, ilyen táborok is léteznek egyházak rendezésében, de mondjuk a miénk nem ilyen típusú. Tehát van egy sereg ember, aki hallgatja az igét, és látja azt, hogy ez a másik megtért, látja, hogy ez hogy történik, hogy ez könnyezett, ez megbánta a bűneit, és hát az ő lelkében is ott van, hogy hát azért én nem maradhatok el, nekem is erre szükségem van, és Isten lelke is munkálkodik, ő is nagyon akar, és a végén, mondjuk egy tábortűz mellett jön egy gyönyörű szép gondolat, hogy átadom a szívem Jézusnak, és behívom az életembe. És döntések születnek. Aki hallgatja és látja, hogy mi történt egy nyári táborba, jön haza lelkendezve, de mindenki megtért. Jött haza az én 8 éves kislányom, János fiam elmondta, hogy apa, én az Úr Jézusé vagyok, László fiam, ő volt az első, aki jelentette, hogy én az Úr Jézusé vagyok, és az Eszter pedig hallgat. Mondom, Eszter, ki mi történt veled? Hát, elnapolnánk ezt a kérdést, papa. Aztán, ugye az ember érdeklődő típus, a családban végképp izgatja a dolog, hogy mi történik, és Eszter közölte velem, hogy egyedül én nem tértem meg a táborba. Belső lelki konfliktus, mindenki kivéve én. Ezért ma a megtérésről fogok beszélni. A megtérésről. Hogy ha el fogsz menni innen, és megkérdi valaki, hogy te mi történt? Te megtértem. Vagy azt fogod mondani, hogy te mindenki megtért, egyedül én nem. Nem tudom, mit fogsz mondani. Én a megtérésről beszélek ma. Azt mondja a mi igénk, hogy akik befogadják Jézust, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Hogy mire ad hatalmat? Hogy Isten fiaivá legyenek. Persze most gondolsz, amire akarsz. Jönnek az elképesztő keresztény ötletek, hogy néz ki az ember, mint Isten fia, nem megyek bele ebbe a kérdésbe. Van egy másik ige, amit felolvastam, hogy akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van. Tehát ha valaki befogadta őt, akkor ez úgy folytatódik, hogy és Isten hatalma meg is őrzi hitáltal az üdvösségre, amely készen van. Mégis azt látom, hogy az ébredés történet vizsgálók két óriási típusú evangelizációról beszélnek, mind a kettőnek tulajdonképpen Jézus Krisztus áll a központjába, de valamelyik elcsúszik egyik, a másik pedig a másik felé. Nézzük ezt a két típusú evangelizációt. Az egyik a hangsúlyt a személyes döntésre helyezi. Én még emlékszem arra, amikor a gyáli gyerekeimmel elmentünk Vajára egy nagy konferenciára, több mint 300 fiatal volt ott, és amikor a hét vége elérkezett, akkor a vezetője ennek a tábornak, én általán nagyon szeretett, Borbé Béla bácsi kiállt az urasztal, és azt mondta, hogy testvérek, aki ezen a héten átadta az életét Jézus Krisztusnak, jöjjön ki az Úr asztalához. Volt, aki fölpattant, ment ki az Úr asztalához. Volt, aki nagyon lassan körülnézett, hogy mi akar ez lenni. Aztán látta, hogy mások mennek, ő is fölállt, aztán ő is kiment. Aztán többen megnézte őket, és volt, aki mosolyogott, hogy ó, de nagy az Isten. Van, aki mosolyogott, hogy egy darab az a gyerek. Ki mit látott, ugye? És kijöttek az Úr asztalához. És ott egy elképesztő dolog történt. Azt mondja a Béla bácsi, hogy és most te, Ákoskám, mondd el, hogy mit mondott neked az Isten. És akkor az egy 21-22 éves fiatalember könyvbe szaladó szemmel elmondja, azt mondta, hogy bár bűnös vagyok, nagyon szeret. És akkor Béla bácsi mondott egy igét, annak az embernek az életéből az soha kivenni nem lehet. Jött a másik, kérdezte, hogy neked mit mondott? Nekem azt mondta, hogy engem nagyon szeret, és én befogadtam őt az életembe. Jól tetted, fiam, erre van szükség, befogadni az életünkbe. Aztán volt egy másik fajta tábor, ahol azt mondta a lelkész, hogy aki átadja a szívét az Úr Jézusnak, az menjen innen át a másik szobába. Hát egész érdekes volt, néhány ember fölállt, átment a másik szobába, én nem álltam föl, nem mentem a másik szobába, nem tudom, mi történik oda. Azt mondták, hogy átadja a szívét. Aztán, amikor vége volt az egész konferencián, kérdeztem a kijövőket, hogy de mi történt odabent? El az a válasz, hogy titok. Hát a penész evett, hogy mi az, hogy titok? Hát tessék végig gondolni, végre, ő már átment a másik szobába. Én meg imit vagyok a túlsó oldalon. És az, aki meg akar térni, menjen át. Hát, hogy ez így működik, hogy átkerül a másik szobába. Mi volt ott a másik szobában? Nem mondták meg. Következő esztendőben én is bementem a másik szobába. Kiküldtek. Maga alkalmatlan. Tetszik, nem, a megtérés az egy különleges dolog, az nem egyszerű ügy. Az egyik féle az ember döntésére helyezi a hangsúlyt. Ha valaki befogadja őt, és ma is elmondja sok ember, hogy én Jézus Krisztust befogadtam az életembe, és úgy döntöttem, hogy ettől kezdve uralkodjon ő az életemen. Ennek a döntésnek aztán a következménye nagyon sok rétű lehet. Legtöbbször az a következménye, hogy rá kell nézni Európára, a katolikus egyház milliókkal fogy évente. A református és evangélikus egyház, többnyire evangélikus egyház 5-10%-kal fogy most már évente. Az ige pedig azt mondja, hogy ha valaki a Krisztusé, az olyan lett, mint a búza, amelyik 30, 60 vagy 100 annyit terem. Tehát ha Isten igéje, szent lelke valóban egy élet fölött úrrá lesz, akkor azt az életet Isten termőre fordítja, ahogy ő ígérte. Persze ezek a számok nem olyan számok, amikkel mi dobálózhatnánk, mert Isten országa mindig titok volt. Mindig titok maradt, hogy kit, hogyan ment meg, kinek az életével mit kezd, lehet, hogy valakit mártírrá tesz, annak nem úgy lesz a szaporodása, mint hogy 30-60-100, lehet, hogy ezerszeres a szorzója. Van, akinek meg nulla, ő megtartatik. A valóság az, hogy Európa kereszténysége haldoklik. Valami nem stimmel. Az evangelizációkban keresik a problémát. A hívő lelkészek ezt elemzik, hogy mi történhetett. Hát az történhetett, hogy akik az életükbe behívták Jézus Krisztust Úrnak, a döntésük komoly volt, az átélésük nagyon szent volt, az imádságaik hallatlan, komolyak, komolyan veszik azt, hogy ők Jézus Krisztuséi, és jön a de. De találkoznak azzal az igével, hogy akit az Úr megszabadít, valósággal szabad. És küszködni kezdenek azzal, hogy de nem vagyok szabad. Én tudom, hogy behívtam az életembe Jézust Úrnak, én tudom azt, hogy ő uralkodik, mégis állandóan azzal találkozom, hogy nem vagyok szabad. Egy, visszakívánkoznak a régi bűnök. újból támadnak a régi kísértések. És fölfedez az ember a luteri nagy mondást, amikor Luther Márton azt mondja, azt hittem, hogy vízbe folytottam az óemberemet, és kiderült, hogy tud úszni a büdös. És ugye az óember előjön. Uszi, uszi. Tetszik érteni? És ilyen az ember, hogy nincs szabadság. Nem akar jönni a szabadság. Háborúság, küszködés, vergődés. Hát milyen hívő lett, milyen hívő szabadság az, ami egymerő küszködés? Szabad kérdeznem valamit, hogy zárójelbe? Szabad vagy? Akit a Krisztus megszabadít valósága, az szabad. Mit jelent ez? Majd erről később predikál, ma nem fogok. Tetszik tudni, mint én, a másik szoba maga nem mehet be, vagy kiküldnek. Nem. Majd aki megkapta, az tudja. Aki nem kapta, egy a penész, őt is. Hát világos, hogy szeretnék eljutni odáig én is. Kérem, találkozik ez az ember a másik dologgal, hogy a bűn nem kívül lett, hanem még mindig belül van. Hát milyen szabadság az olyan? Ahol elfogy a türelmem, ahol fölcsattanok, ahol, hát Isten óvja azt, aki haragra gerjeszt, nem? Persze itt aztán a kegyességnek a látszatát megtartók zseniálisan tudnak viselkedni, hogy valaki mond valamit, belül ilyen, mint hogyha egy ilyen jégcsap átszúrta volna a szívét, harag, düh, minden benne, de mosolyog közben. És adom benne, megállj csak, egyszer hatalmamba kerülsz, adok én neked, de nem, de mosolyog közben, nem tudják, hogy miről beszél. De a szívében ott a gonosz. Nincs szabadság. Nincs szabadság. És vergődik fel, hogy pedig én jó döntést hoztam. Ma is állok ennek a döntésnek a valóságán. Én hiszek a Jézus Krisztusban. Én hiszek az ő hatalmában. Én hiszek az ő erejének munkálkodásában, csak azt nem értem, hogy miért nem éppen én bennem mutatja meg, hogy milyen fantasztikus ereje van. Miért kell nekem Pálon szemlélni? Miért kell nekem Péteren szemlélni? Miért nem lehet magamba szemlélni, hogy újjászült, új életem van, és én erős vagyok? Mit vergődök én itt? Aztán találkozik azzal az ígéret, hogy aki nem szereti maga atya fiát, embergyilkos. Na most kezdett a szívre, testvérek. Hogy tetszenek tudni szeretni? Soha nem hibázik valami? A szeretet időnként nem váltódik le. Azt mondják, hogy a nagy szerelem meg a nagy gyűlölet rokonok. Mind a kettő szívós. Tessék mondani, soha nem váltott végát, hogy jó, egyszer kipróbáltam egy-két emberen, hogy bírja-e a szeretete azt, hogyha frosztizzák, vagy olyat mondanak neki, és a végén megkérték, hogy tessék abba hagyni. Kipróbáltam, hogy tényleg igaz-e, hogy a szeretet az mindent eltűr. Tetszik ismerni a korintusi levélből, mindent elhisz, mindent remél, soha el nem fogy. Na kérem, az igazi szeretet, a Krisztusban való új élet, az így működik. Hadd kérdezzem meg. Nálad is így működik? Hát a szeretet az egyetlen dolog, ami örök. Az egyetlen dolog, ami örök. Ami megmarad. Mert a hitből látás lesz, reménységből valóság lesz, de a szeretet megmarad. És találkozik az ember azzal, hogy hát uram, én nekem listám van arról, hogy kit nem tudok szeretni. Akarom én. Próbálkozom én. Időnként csikorogva, mert nem lehet igaz, hogy nem tudok szeretni. Én tessék, én akarok. Csak nem megy. Nem megy. Nem küzdködsz ilyesmivel. De jó neked, testvér. Tehát, aki döntött, hogy befogadtam Jézust, egyszerűen küzdködik belül egy sereg dologgal, és nem érti önnön magát, nem érti önnön hitét, elfárad, meglankad, összetörik, összeesik, És akkor persze jön az Istennek a vigasztaló igéje, és akkor nagy levegőt vesznek ezek a fajta hívemberek, és azt mondja, hogy hát meglankadnak a legkülönbek is. Ez nem az, hogy tényleg, de jó. Már nem az, hogy meglankadnak, hanem hogy azok is meglankadnak. Hát ez a jó, hogy azok is meglankadnak. Nem az lenne a jó, ha nem lankadna meg. Tessék végig gondolni. Meg megfáradnak az ifjak. Jaj, de jó. Nem csak mi öregek, az ifjak is. De jó. Nem jó. Miért fáradnak meg? Ne fáradjanak meg. Hát ha mindenre van a Krisztusban, akkor mi az, hogy megfárad? Te akkor is megfárad. És a baj ott van, hogy a döntést meghozta, a családja meg lesi. Időnként beszólnak, hogy egy hívőnek nem szabadna így viselkedni, mert beszólnak, a gyerek nézi az apját meg az anyját. Te nem sírhatsz, neked nem fáj, neked tűrni kell, te hívő vagy. És a vége a döntés, hogy köszönöm szépen, az apám meg anyám hitéből nem kérek. Nem kérek. Ez végig küszködő az életét, időnként mondja, hogy ó, nagy az Úr, hogy milyen hosszú tűrő, milyen kegyelmes, milyen megtart ereje van, és nem lesznek a fiak meg a lányok az apák, anyák után hívővé. Kérem, de hát mi azt hittük, hogy ha Isten fiaivá leszünk, akkor az egymerő tűzfészek, és aki velünk találkozik, az lángra kap. Hát kap is, csak a másik tűzünkből. Hát miért ne éppen a szent tűz az, amitől lángra kapna? Amint hibázol, amint vétesz, amint meglankadsz. Na majd azt jegyzik meg. Hogy van ez a megtérés? És mondhatom, hogy megtért. Mondhatom, hogy élete van. Mondhatom azt, hogy valóban Jézus Krisztusé. És ha megkérded, azt mondja, hogy te ne szólj bele. Én átadtam az életemet Jézus Krisztus uralma alá. Ő az én uram. Tudjátok, a másik típusú evangelizáció hasonlít az elsőhöz, de a hangsúly nem az ember döntésén van, hanem az Isten döntésén. Az Isten döntésén. Én megvallom nektek őszintén, a másodikat hirdetem, ezt a másodikat. Tehát arról beszél ez a második fajta evangelizáció, hogy Isten bejelenti, hogy úgy döntött, hogy Jézus Krisztusnak adott téged bűnösen, úgy, ahogy vagy, és úgy döntött, hogy Jézus Krisztus az életét áldozza, érted, meghal a bűneid helyett, a bűneid miatt, te érted, és azt mondja az Istennek az igény, Isten úgy döntött, hogy téged Jézusnak adott, hogy nem csak megkeres, nem csak megszabadít, hanem hogy meg is őriz. Meg is őriz. Kérd, Isten hatalma őriz. Nem azon a hangsúly, hogy én hogy érzékelek, hogy érzek, azon van a hangsúly, hogy bejelentette a döntését. Kijelentette, hogy te nem vagy a magadé, hanem az enyém vagy, mert megváltottalak. Azért is hívlak téged neveden, hogy félre ne értsd. Isten úgy döntött, hogy a te életedet a kárhozatból kiemeli, úgy döntött, hogy kegyelembe fogad, és neked kegyelmet ad. Kinek kell kegyelmet adni? A bűnösnek. Kinek kell kegyelmet adni? A notórius bűnösnek. Aki mindig visszaesik, aki megfárad, hozhat ez döntést, de kérem, nem az ő döntése, hanem az Isten döntése az, ami garancia. És úgy döntött, és bejelenti, hogy ne félj, mert megváltottalak. Mert neveden hívtalak téged. Te az enyém vagy. Aztán bejelenti, nem te választottál engem, én választottalak téged. Nem te szántad el az életedet, én rendeltelek, hogy te elmennél, gyümölcsöt teremjél. Sőt, úgy döntöttem, hogy a te gyümölcsöd megmaradjon. Ez Isten végzése, Isten döntése, és attól evangélium, hogy jól döntött. Azt mondja, hogy jó kedvében döntött felőled. És attól örömhír, hogy örök. Hogy nem függ a hangulatomtól, nem függ az elesésemtől. Persze, hogy nem akarok hangulati ember lenni, nem akarok eleső ember lenni, hanem kimondhatom, mert engem választottál, én is téged választhattalak. Hogy én kimondhatom, hogy Uram, köszönöm, hogy szeretsz, az a válasz. Hogy kimondhatom, hogy befogadlak Jézus, az a válasz. Hogy ő úgy döntött, hogy én az övé vagyok. Úgy döntött, hogy szent lelkével munkálkodik bennem, és eléri azt, amit magamtól el nem érhetnék, hogy megértem az Istent. Hogy azt mondja, örökké való szeretettel szerettelek téged, ezért kicsalogattalak a pusztába, szívedre beszéltem, és eldöntöttem, mondja a te Istened, hogy te megismerj engem. Azt mondja a Hóseás könyvébe, és kiveszem szájából a Bálnak nevét, és így mondja a Zsoltár könyvébe, megteremtem ajkukon a hálának énekét. Ki csinálja? Én. Ő. Kiben? Bennem. Kivel? Velem. Veled. A megtérésről akarok beszélni. Tudod, mi a megtérés? Az Isten szent lelke által kimunkált válasz. Hogy Isten kimunkálja, hogy mert én az övé vagyok, a válaszom az, Uram, a tiéd vagyok. Az ő döntését plantálja belém, hogy az én döntésemmé legyen. Ez a szabadság. Ez a szabadság. Hogy azt mondha, hogy szeret, és azt mondom, köszönöm. Már nincs gát. Nincs, ami lekötné. Már mondhatja, és szabadon válaszolhatok. De jó, hogy itt vagy. Mert ma van egy üzenet a te számodra. Tudod, hogy hangzik? Bízzál. Itt van. Hív téged. Vajon miért? Mert látja, hogy sokszor vak vagy, mint Bartimeus. Reménység van, vágy van, látás nincs. Majd lesz hit. És látással lesz a hit. Azért szól, mert tudja, hogy gyönge vagy. Ezt mondta Pálnak is. Elég neked az én erőm. Az én erőm a te erőtlenségedben isteni módon munkálkodik. Ne félj! Aki ma idejöttél, gondold végig, te döntésed, ő döntése, mi döntésünk. Na gyere be a másik szobába. Ott bűnbánókat vár az Úr, de hite jutott bűnbánókat. Akik tudják, hogy mit köszönni mennek elé. Köszönöm bűneim bocsánatát. Uram, de terheltek. De kétségbe ejtettek. Jaj, de kínoztak. Szinte reményt vesztett lettem, hogy én már nem is vagyok a tiéd. És ma azt mondja, nem te. Ő döntött úgy, hogy te az övé vagy. Köszönd meg. És akinek a kegyelemnek talaján áll, nem csúszik el. Nem vergődik, nem küszködik. Mert Isten nem ember, hogy hazudjék. Amit kijelent, az a valóság. Bízzál. Ne félj. Imádkozzunk. De jó, Uram, hogy ez így van. Hogy senki nem mondhatja magát a tiédnek, csak te mondhatod az embert a magadénak. Olyan megrázó volt, amikor találkoztam az igéddel, amikor azt mondtad, Uram, hogy nem minden, aki Uram, Uram, megyen be a mennyek országába. Csak aki cselekszi az Isten akaratát, aztán úgy folytatod, hogy nem ismerlek titeket. És hogy megdöbbennek. Nem a te nevedben mondtunk, jártunk, cselekedtünk. És a válasz, semmi közöm hozzátok. De jó, Uram, hogy ne a mi döntésünk, hogy te a miénk vagy, hanem a te döntésed, hogy mi a tiéd vagyunk. Mert akkor kétség kívül ismersz. És nem csak ismersz, hanem Jézus Krisztus áldozatáért. Fiakként tekintesz ránk, hogy légy áldott érte. És hadd köszönjük meg Jézust. Hadd áldjuk és magasztaljuk a nevét. A megváltó, az üdvözítő nevét. Ó, Uram, de jó, hogy pártfogó. De jó, hogy azt mondta, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Uram, minden nap szükség, hogy velünk legyen. Áld meg, Uram, ezt a népedet élő hittel, élő reménységgel, hogy a kijelentéseid igazak. És könyörgöm a gyászolókért. Uram, akit a halál megmar, ahol a halál tép szakít, ott akkora a seb. Jézus Krisztusért könyörgünk, hogy te életnek és halálnak szabados ura, gyógyító kegyelmeddel munkálkodj a megtört életekben és szívekben, és hadd lássanak meg téged, az élet urát, Istenként. Vigasztaló kegyelmeddel légy velük. Amen. jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, miatt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. hamisságod elvétetett, bűnöd megbocsáttatott. A Jézus Krisztusért. Amen.